A legpocsékosabb, gondolta. Ezt el ne felejtsd, ha majd megírod. Ha valaha még megírhatod a visszaemlékezéseidet, ennek helye lesz Annie Wilkes szókincsében, a csufi pofával meg a rüves nyüvessel együtt, nem szóval a többiről, amivel előbb-utóbb minden bizonnyal módod lesz megismerkedni. 2 évvel ezelőtt szóltam Billy Haversomnek, és ő fűtőcsöveket szerelt a tetőbe. Az ember csak fordít egyet a kapcsolón, a cső átforrósodik, és megolvasztja a jeget. Bár az idén már nem sokáig lesz rá szükség. Magától is olvad már, látja? Paul épp egy falat tojást emelt szájához a villán, de keze félúton megállt a levegőben. Kinézett az istállóra. Az ereszt szegélyező jégcsapok vége csöpörészett, mégpedig gyors ütemben, majd minden csepp felszikrázott, hogy aztán az istálló oldala mentén húzódó keskeny jégsávra hújjon. Már majdnem 7 fok van, pedig még nincs 9 óra. Folytatta Annie nagy vidáman, miközben Paul maga előtt látta kamarójának hátsó lökhárítóját, amint kibukkan a mocskos hóból, és megcsillan rajta a napfény. Ez persze még nem tartós. Még bízvás számíthatunk legalább 2-3 hideg hullámra, és alig, hanem még egy jó nagy hóviharunk is lesz. De azért már közeleg a tavasz, Paul. Édesanyám pedig mindig azt mondogatta, hogy a tavasz reménye felér a mennyország reményével. Paul tojásostól visszatette a villát a tányérra. Nem kell az utolsó falat? Jól lakott? Jól laktam, bólintott Paul, és lelki szemeivel látta a Roydman családot, amint hazafelé hajtanak Sidewinderből. Mrs. Roydman arcán egyszer csak megvillan egy visszaverődő fénysugár, mire a hölgy felsziszen, és kezéből ernyőt formál a szeme fölé. Te, Hem, mi az ott lent? Nem mondd, hogy megbolondultam, ott igenis van valami. Úgy tükröz, hogy majd kiégette a szemem. Tolass vissza, hadd nézzem meg alaposabban. Hát akkor kiviszem a tálcát, mondta a nő, és már is hozzáfogott. Meleg tekintetével szinte végig simogatta a férfit. El sem mondhatom, Paul, milyen izgatott vagyok. Kiment, és ott hagyta Paul-t, hadd üldögéljen a tolószékben, és nézze, ahogy az istálló ereszéről csüngő jégcsapokból csorog-csorog a víz. 29. fejezet. Valami másfajta papírt szeretnék, ha tudna szerezni, mondta, amikor a nő visszajött, hogy az írógépet és a papírt a deszkára rakja. Ez nem jó? Kérdezte Annie, rábökve a celofánba csomagolt karezéből Bondra. Hiszen az egész papírkuckóban ez volt a legdrágább. Az édesanyja sosem mondta, hogy nem mindig a legdrágább a legjobb. Annie arca elborult. Ha az imént még védekezett, ott már felháborodott, és Paul sejtette, hogy ezután a dűkitörés következik. Nem! Nem mondta, maga nagy okos. Ellenkezőleg arra tanított, hogy olcsó húsnak híg a leve. Paul már felfedezte, hogy Annie lelkének éghajlata olyan, mint a középnyugati tavasz. Kitörni kész tornádók lappanganak benne, és ha Paul, mint farmer, olyannak látja az eget, mint most Annie arcát, menten összegyűjti családját, és már tereli is őket a viharpincébe. A nő homloka elfehérült, orjuka úgy remegett, mint az állaté, a tüzet címatól, keze pedig ismét hol ernyetten kinyílt, hol görcsösen ökölbe szorult, mint ha össze akarná préselni a benreket levegőt. Annyira rá volt szorulva, olyan kiszolgáltatott volt, hogy sürgető belső ösztöne azt parancsolta, vonuljon vissza, engesztelje ki, amíg még lehet, ha ugyan egyáltalán lehet még, mintha egy Rider Haggard regényben a törzs akarná áldozattal kiengesztelni haragvó istennőjét. De lényének másik fele nem volt ennyire megfélemlítve, és ravasz számítással emlékeztette rá, ha Annie minden felzúdulására megrémül és meghunyászkodik, akkor soha nem játszhatja el Seherezádé szerepét. Ha kushad, ez a nő csak annál erőszakosabb lesz. Lényének ez a fele így okoskodott. Ha nem rendelkeznél valamivel, amire neki égető szüksége van, akkor egyenest bevitt volna a kórházba, vagy később megöl, hogy megvédje magát Roydmanéktől. Mert hogy Annie szemében a világ meg annyi Roydmanből áll. Minden bokor mögött ott lapul egy-egy közülük. És ha most rögtön nem nézel szembe a szukával, akkor, Póli fiam, lehet, hogy soha többé nem leszel rá képes. Annie most már kapkodta a levegőt, szinte elkékült, ökle is gyorsuló ütemben nyílt és csukódott. Paul érezte, hogy ha csak néhány másodpercet is vár, már nem tudhatni rá. Összeszedte maradék kis bátorságát, és kétségbe se próbálta eltalálni a megfelelő hangot, amelyel határozottan, mégis szinte lazán érezteteti bosszúságát. Ezt a cirkuszt pedig nyugodtan abba hagyhatja. Dühöngéssel lenyűlt semmire. A nő megmerevedett, mintha csak Paul pofon ütötte volna. Sértődötten nézett rá. Annie, folytatta Paul türelmesen, ez igazán nem nagy ügy. Piszkos trükk, vágta rá a nő. Egyszerűen nem akarja megírni az én könyvemet, és trükköket adja ki, hogy el se kelljen kezdenie. Tudtam, hogy így lesz, pontosan tudtam. Csak hogy nálam a trükkje nem fog beválni, majd meglátja, hogy... Csacsiság, vágott közbe Paul. Mondtam én olyat, hogy nem kezdem el? Nem, azt nem, de... Na látja, mert igenis hozzá akarok kezdeni. És ha idejön, és hajlandó egy kicsit is figyelni, akkor megmutatom, mi a bibi. És hozzá kérem magával azt a Webstert is. Ami csodát? Azt a kis tartót a tollakkal meg a ceruzákkal. A szerkesztőségben néha Webster-toknak nevezik. Daniel Websterről. Ezt a hazugságot a pillanat ihlette sugalta, de megvolt a kívánt hatása. Ennél zavartabbnak látszott, mint valaha, csak tévejegett egy szakma világában, amelyről halván sejtelme sem volt. A zavar indulatát is összezavarta, vagy szétzilálta, és Paul látta. Most már azt se tudja, volt-e egyáltalán joga dühöngeni. Odahozta a kis edényt a tollakkal meg a ceruzákkal, és lecsapta a deszkára. Paul pedig azt gondolta, a fenébe is.